Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, a beszélgetés második első részének végén azt mondta, hogy lesz lehetősége a Kúriának az új közigazgatási perrendtartás szerint is leválogatni a jogrendszer szempontjából érdekes és értékes eseteket. Polgári eljárási szabályokban, büntető eljárási szabályokban ugyanez az el fog érvényesülni?
Polgári eljárási szabályokban teljesen hasonló a felfogás fog érvényesülni, azzal, hogy az előzetes véleményezés során a Kúria Polgári Kollégiuma úgy foglalt állást, hogy egyfajta rugalmas átmenetet kell biztosítani a jogorvoslati, bírósági és a jogegységgen őrködő legfelsőbb bírósági modell között. Tehát legyen egy olyan ügycsoport, ahol egy bizonyos értékhatár felett kötelező a kúriának befogadni a polgári felülvizsgálati kérelmeket. Ezzel az állandó ügyszámmal, mint egy átmenetet képezve az új rendszer felé. Én ezzel a felfogással egyet tudtam érteni, és azt kértük a jogalkotótól, hogy helyezzen el egy ilyen értékhatárt a felülvizsgálati szabályok között. Ez meg is történt, és 5 millió forint fölötti perértéknél a kúria foglalkozni fog az egyébként tartalmilag a feltételeknek megfelelő felülvizsgálati kérelemmel.
Büntetőeljárásban?
A büntetőeljárásban kizárja maga a rendszer logikája azt, hogy a kúria jogegységi szempontok alapján szelektáljon, hiszen a büntetőeljárások olyan alapvető emberi jogokat érintenek, ahol azokat a jogegységi szempont nem írhatja felül. Tehát ahol alapjogi probléma van, ott a kúriának a büntető jogorvoslati kérelmekkel foglalkoznia kell. Persze ez nem jelenti azt, hogy korlátok nélküli a büntető eljárási felülvizsgálati hatásköre a kúriának, hiszen vannak bizonyos mérlegelési kérdések, például a büntetés kiszabási kérdések, ahol ha jogszabálysértés nem történt, a kúria büntetőügyben nem jár el.
A büntető, illetve a polgári eljárási törvények jelenlegi állapotával azok elégedettek, mert ezek menet közben is sokat tudnak alakulni, még személyi változások is tudják befolyásolni a szakaszokat.
Viszonylag hosszú folyamatot zárt a parlamenti elfogadás, illetve a parlamenti tárgyalása ezeknek az eljárási törvényeknek, és ezekben a folyamatokban a kúria szakértő bíráival részt vett. Az Igazságügyminisztérium kodifikációs bizottságaiban szakértőként jelen volt, például a büntetőeljárás vonatkozásában Kónya István elnök helyettes úr, Márki Zoltán tanácselnök úr, és ugyanígy folyamatosan véleményeztük a polgári perrendtartással kapcsolatos elképzeléseket, és a közigazgatási perrendtartás javaslatait is. Úgy gondolom tehát, hogy a kodifikációs folyamatban megjelenő kúriai álláspont tükröződik ezekben az eljárásjogi kódexekben, és én azt gondolom, hogy egy eredményes és sikeres kodifikációs folyamaton lehetünk túl.
Vár egyébként valamit egy kúria a polgári eljárásjog szabályainak változásától? Vagy csak azt várja, hogy az legyen koherens, jó és alkalmazható?
Azt várjuk az eljárásjogi kódexektől, hogy legyen koherens, jó és alkalmazható, de ennek vannak bizonyos jogtechnikai feltételei és jogtechnikai módszerei. Például egy felelviteli bíró mindig azt várja egy elé kerülő első fokon lezárt jogvitától, hogy ott egy struktúrált eljárás történjék. Tehát legyen világos, hogy a felperes a keresetében mit kér, ha esetleg itt hiányai vannak a keresetlevélnek, akkor azt megfelelően pótolják. Legyen világos a bizonyítás iránya, ne cikcakokban folyék a bizonyítás, ne ötletszerűen kerüljenek elő új bizonyítási indítványok, és folytassa le azokat akár az eljárás elhúzódása árán is a bíróság, hanem legyen ennek világos iránya, és ez a bizonyítás ez megfelelően tükröződjön a szükséges volta miatt az ítéletben és a mérlegelt tényállásban és körülményekben. Egy ilyen világos vonalvezetést, egy világos pervezetést mindenképp elősegít az, hogy az új polgári perrendtartás hangsúlyozottan a perkoncentráció elvét követi, Tehát elkülönítse egymással a per felvétel fázisát, és aztán a per érdemi tárgyalásának az időszakát. Ez világosabbá teszi számunkra azt, hogy a per mely szakaszaiban mi történt.
El tudják majd magyarázni az ügyfeleknek is, hogy a per felvételi időszakban ki kell tenni a kártyákat?
Adott esetben persze ez a bíró dolga lesz, de a legkomolyabb teher az ügyvédekre hárul, akik közül jó néhányan éltek azzal a lehetőséggel, hogy megvárták, hogy a per során alakuljanak ki a jogvita keretei. Ezt a jövőben az új polgári perrendtartás alapján remélhetőleg már nem lehet megtenni. Tehát sokkal komolyabb ügyvédi előkészítést igényelnek a jogviták, és az ügyvédnek gyakorlatilag már a perindítás előtt el kell döntenie, hogy végig kell játszani a gondolatban egy lehetséges pernek a folyamatát, és ennek alapján el kell döntenie, hogy valóban van-e értelme a perindításnak, vagy sem. Magyarországon sajnos a jogviták kialakulása nagyrészt a perekben történik. És szemben jó néhány angolszász hagyományú országgal, ahol az ügyvédek gyakorlatilag a per minden lehetőségét végig gondolva hozzák meg a döntést a per megindításáról. Do I have a case or not? Teszik fel a kérdést maguknak. Van-e ügyem, vagy nincs? Ezt a kérdést a magyar ügyvédek időnként elmulasztják önmaguknak feltenni.
Lehet, hogy mellékvágány, de Magyarországon is fejlődésnek indult az elektronikus eljárások rendszere, de vannak olyan országok, ahol az elektronikus jogszolgáltatás is virágzik, és szinte az élő, fizikailag élő jogászok kihagyásával minden automatikus módon megy, és ha ez nagyon rossz lenne, akkor már rég összeomlott volna. De nem omlott össze. Erre Magyarországon felkészültek?
Azt lehet látni a nemzetközi példákból, épp a BBC-nek néhány héttel ezelőtti online kiadásában volt olvasható egy kutatási eredmény ezzel kapcsolatban, hogy egyelőre a bírákat, mint személyeket nem fenyegeti a mesterséges intelligencia, mint csereszabatos megoldás. A Strasbourg-i Emberjogi Bíróság néhány ügyét, 5-600 ügyét programozták be egy mesterséges intelligenciára, és azt várták a számítógéptől, hogy jósolja meg a pertnyertesség esélyét, és viszonylag magas százalékban eltalálta a számítógép, hogy melyik igény kecsegtet a győzelem esélyével, és melyik nem. Ami azonban elgondolkoztató, hogyha viszonylag hasonló tényállású eseteket adtak fel feladványként a számítógépnek, ott jóval nagyobb arányban tévedett. Tehát azt mutatja, hogy a jogi nüanszok a döntő apró körülmények vonatkozásában a számítógép tanácstalan. Ez csak az emberi élettapasztalat és bölcsesség teszi elbírálhatóvá.
De mi lesz, ha le lehet programozni majd mondjuk az erényességet, és erényesen képes lesz majd ítélkezni egy nagy kapacitású gép?
Én azt gondolom, hogy a jelenlegi példák, és ez a londoni és Sheffield egyetemi kutatás ezt mutatja, azt jelzik, hogy a számítógépes intelligencia egyelőre nem tart itt. Nyilvánvalóan más egy sakkot játszó számítógépet beprogramozni, mint egy bírói esetekre koncentrálva készülő programozást, szoftvert készíteni, hiszen a sakk meghatározott szabályok szerint zajlik, amelyek előre kiszámíthatók. Ha aki több alternatívát tud végigvenni, az könnyebben választja ki a helyes megoldást, azonban a bírói munkában a tényállás megállapítás, a bizonyítékok értékelése egyelőre nem automatizálható.
Büntetőeljárás reformjától, új szabályaitól mit várnak?
Nagyon komoly elvárások kapcsolódtak a büntetőeljárás kodifikációjához a bíróságok és a kúria részéről is a tekintetben, hogy pontosabb elhatárolást adjon a büntetőeljárásban résztvevő egyes hatóságok és bíróság feladatát és felelősségét illetően. Úgy tűnik a kodifikáció jelenlegi állásában, hogy talán történik ebben a kérdésben némi előrelépés, de azt a határozott felfogást, amit az eredeti koncepció tartalmazott, azt a végleges szöveg egyelőre nem követi.
Követheti valamikor? Szoktak törvények elfogadásuk után is alakulni módosító indítványok, törvénymódosítások útján?
Én azt gondolom, hogy a törvényszöveg vagy törvényjavaslat szöveg jelenlegi állapotával azért összességében elégedettek lehetünk, hiszen jogértelmezéssel egy határozottabb elkülönülés mutatkozhat, mint ami a jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény alapján fennáll.
Az világos lesz-e valamennyire, hogy mi a bíró feladata? Az övé meddig tart, meddig az ügyészé, és meddig a nyomozóhatósági, és hogy kizárt-e ezek között a keveredés, amiből ebben az évben is, meg a korábbiban is voltak kellemetlen villogások.
Igen, ezek viszonylag plauzibilis szövegek, amelyek a bíró és az ügyész viszonyrendszerét kezelik. Ennek a részleteiben most nem szeretnék belemenni, éppen azért, mert néhány szónak is jelentősége lehet, ami még akár változhat is, vagy akár jogértelmezéssel is tisztázható. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szöveg az viszonylag jó feltételeket biztosít ahhoz, hogy jogértelmezéssel a jelenleginél optimálisabb helyzetet érjünk el.
Élénken figyelik egymással a kúria és az alkotmánybíróság gyakorlatát és tevékenységét. Vannak ügyek, amelyben ellentétes következtetésre jutnak. Mi a két testület viszonyának a lényege a mai magyar jogrendszerben?
A valódi alkotmányjogi panasz 2012. január 1-től történő bevezetése új helyzetet teremtett a két szervezet viszonyában, hiszen ez szabályozással vált lehetővé, hogy az alkotmánybíróság konkrét bírósági ügyek felülvizsgálata kapcsán is érvényesítsen alkotmányos elveket, és ezen keresztül felülbíráljon alkotmányos szempontból bírósági ítéleteket. Az elmúlt 4 év adatai azt mutatják, hogy a perek számához, vagy akár a kúria előtt zajló felülvizsgálati eljárások számához képest szinte elenyésző néhány ügyben történt megsemmisítés, konkrét alkotmányossági szempont érvényesítés. Azonban ennél a matematikai megközelítésnél sokkal nagyobb jelentőségű dologról van szó. Tulajdonképpen a rendes bírósági eljárásokban az alkotmányos szempont hangsúlyozása, erőteljesebbé válása érhető el ezzel az intézményes felállással, és mi ennek nem kívánunk átadvetni, sőt, én személy szerint úgy gondolom, hogy gazdagítja és erősíti az igazságszolgáltatást az, ha az alaptörvény preferenciái, az ott megfogalmazott emberi jogi és alkotmányos elvek közvetlenül érvényesülnek a bírósági ítélkezésben.
De bocsánat, ezek nem érvényesülnek már eleve a bíróság által alkalmazott jogszabályok miatt, hiszen azok nyilvánvalóan alkotmányosak.
Az ügyek nagy részében az alaptörvény megvalósítását szolgáló törvények és más jogszabályok természetesen tükrözik azokat az elveket és irányokat, amelyeket az alaptörvény meghatároz. De mindig lehetnek olyan esetek, amelyek konkrét törvényi rendelkezéssel nem fedhetők le, és ilyenkor szükségessé válhat alkotmányos elvek alapján rendet vágni, mondjuk akár az egymással ellentétes jogszabályok erdejében. Tehát az alkotmányos elveknek mindenképp nagy jelentősége van, nem csak ilyen ellentétes jogszabályi helyzetben, vagy joghézag esetén, de akkor is, amikor különböző szintű, egymással ellentétesen értelmezhető normák között kell megtalálni a bírónak a helyes utat. Az alkotmányos elvek ilyenkor egyfajta támaszt, egyfajta hátteret nyújtanak az ítélkezés helyes irányához. És az egy természetes folyamat, hogy aminek az elmúlt években is tanúi voltunk, hogy elkezdődik egyfajta összemérése a hagyományos bírói megközelítésnek és az alkotmányos megközelítésű jogalkalmazásnak. Ennek a folyamatát nap mint nap éljük. Azt gondolom, hogy a két intézmény feladata az, különösen az alkotmánybíróság és kúria viszonylatára gondolva, hogy megpróbálja a lehetőségekhez mérten támogatni ezt a folyamatot, segíteni abban az alkotmánybíróságot, hogy az általa meghatározott elvek valóban tükröződjenek a bírósági ítélkezésben, és az alkotmánybíróságnak pedig feladata, hogy megismerje az igazságszolgáltatás működésének a belső logikáját, felmérje azt, hogy a döntéseinek milyen esetleges szervezeti eljárási következményei lehetnek. Egy ilyen egymásra figyelő folyamatban azt hiszem, hogy az igazságszolgáltatás ezzel csak gazdagodhat.
De mi történik, ha a bírósági rendszer másképp dönt, az alkotmánybíróság másképp dönt, majd az ügy visszamegy a bíróságra, és a bíróság ragaszkodik az álláspontjához, mert a bíró nem utasítható, a törvényeknek van alárendelve, és bízik az ő helyes meggyőződésében. Mi történik azon kívül, hogy a joghallgatók örömmel figyelik majd a jogesetet?
Ez egy különleges helyzetnek tűnik, de ha körülnézünk a szomszédos országokban, ahol már több éve működik az valódi alkotmányjogi panasz, mint nálunk, például Szlovéniában, vagy Szlovákiában, akkor látjuk, hogy ez tulajdonképpen minden hónapban előfordulhat.
De rendőri képmás ugyeben nálunk is lényegében ezt
és nálunk is körvonalazódik egy ilyen jellegű, az eltérő megközelítésekből fakadó eltérés a rendőri képmások ügyében. Itt ez az ügy például kiválóan fogja mutatni azokat a megközelítésbeli különbségeket, amelyek a két intézmény eltérő jellegéből adódnak. A kúria, illetve a rendes bíróságok ragaszkodnak ahhoz, hogy a konkrét tényállás alapján elfogadva az alkotmánybíróság által megfogalmazott elveket, a rendes bírósági szinten szülessen meg a végső döntés abban, hogy egy konkrét esetben a képmáshoz, a rendőr képmás közétételéhez kell-e a rendőr hozzájárulása, vagy sem. Tehát a rendes bíróságok álláspontja az, hogy az alkotmánybíróság meghatározhat bizonyos alkotmányos elveket, ebből azonban szükségszerűen nem egyfajta döntés lehetősége következik, hanem a bírói értékelés és mérlegelés szabadsága ezen elvek figyelemmel vételével is fennáll. Az alkotmánybíróság ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy abban az irányban mozdult el, hogy az alkotmányos elvek érvényesítése bizonyos irányú bírósági döntést adott ügyben nem tesz már lehetővé. Ez egy létező és élő megközelítésbeli különbség. Én is kíváncsian várom, hogy hova fut ki.
2017. További joggyakorlat elemzéseket milyen területen terveznek? Mert az elmúlt néhány évet végignézve már nem nagyon van mit vizsgálni.
Ó, rengeteg felvetés érkezik a kúriához. Ebben az évben is 200-nál több tematikus javaslat érkezett a megkeresett hatóságoktól és jogalkalmazóktól. És nagy örömmel vettem részt azon a megbeszélésen, ahol meghívtam a javaslattevőket, akik szóban is indokolták a felvetett témákat, mert egy olyan összkép rajzolódott ki az élő magyar jogrendszerről, azokról a problémás területekről, ahol nehézségekkel, jogértelmezési problémákkal küszködnek a jogalkalmazók, ami azt gondolom, hogy unikális, egyedi jellegű. Nem volt egyetlen ember a teremben, pedig a legnagyobb tudású jogászok voltak jelen, aki ezt a teljes spektrumot képes lenne egymaga átfogni. Hihetetlen gazdag a magyar jogrendszer. És hát ezek közül a javaslatok közül a kollégiumokkal együttesen fogjuk január 9-én meghozni a döntést, hogy milyen joggyakorlat elemzésekre kerül sor. Van azonban már néhány olyan, amit feltehetőleg fel fogunk venni a listára. Az egyik ilyen a büntetéskiszabás területi egyenlőtlenségeinek a vizsgálata, amire azért kerül sor, mert egy komoly jelzést kaptunk azzal, hogy az egyik megyében megfelelvezett büntetőügyek közül százat egy másik megye büntető felebíteli tanácsa tárgyalt le az adott megye túlterheltsége miatt.
Ilyenkor a büntetések helyi elszaporodottsága nem elég magyarázat erre, ez az indoklásokban benne szokott rendni, hogy legyen annak az ítéletnek visszatartó ereje, ha minden második tyúkot ellopnak.
A kúriának egy kollégiumi véleménye foglalkozik a súlyosító és enyhítő körülmények lehetséges körével. Természetesen az ön által említett körülmény is ide tartozik, tehát adhat magyarázatot bizonyos fokú eltérésre bizonyos ügyekben. De az, hogy 100 felelviteli ügyből 95-ben enyhítés következik be, ez azt mutatja, hogy itt az indokolható különbségeknél nagyobb eltéréseket látunk.
Mire vezethet egy ilyen vizsgálat? A bíró nem utasítható. Középmérték, vagy bármilyen mérték alkalmazására jogalkotó utasíthat. Mit fognak csinálni?
Ahogy más esetekben is megtesszük ezt, például a szükséges bizonyítottság fokával foglalkozó joggyakorlat elemzés kapcsán. Itt is azt gondolom, hogy közé tehetünk majd jó és rossz példákat. Olyan példákat, ahol indokolt a jelentős eltérés, és olyan példákat, ahol semmi sem magyarázza azt, hogy jelentősen eltérő büntetések kerültek kiszabásra. Egyébként nagy gondban voltunk, hogy milyen bűncselekményeket vizsgáljunk, milyen bűncselekmények kapcsán történő büntetés kiszabásokat vessünk össze, és arra jutottunk, hogy kellene egy viszonylag objektív jellegű bűncselekmény, ez valószínűleg a költségvetési csalás lesz, és kellene egy olyan, amiben azért személyi körülmények is gazdagabban előfordulnak, ilyen lesz talán a rablás alapesete. Tehát egy két bűncselekmény kapcsán valószínűleg az egész országban meg fogjuk vizsgálni a büntetés kiszabási gyakorlatot, és hát a tanulságait azt le fogja vonni a bírói szervezet.
Közigazgatási jogban, polgári jogban, munkajogban joggyakorlat elemzés lesz a következő időszakban?
Természetesen igen, és azt gondolom, hogy 2017 viszonylag nyugodt év lesz választási szempontból, és az elmúlt években nagyon jelentős ügyek kerültek elbírásra a kúrián a választási jogorvoslat terén, és jó néhány ügyben találkoztunk az Alkotmánybíróság eltérő megítélésével is. Ezért lehetséges, hogy kihasználva ezt a nyugodt évet, ahol választás éppen nem lesz, meg fogjuk vizsgálni, hogy az elmúlt években hogy alakult a választási jogorvoslatok sorsa.
Abból a szempontból is nyugodtnak látja az évet, hogy a választások közelettével a büntető ítéletek szigorúságának problémája az mindig fel szokott merülni? Számít arra, hogy most is felmerül, van már napirenden egy vizsgálat, ahol nagy ügyekben az ítélkezési gyakorlatot kívánják a ház elé vinni, az országgyűlés elé?
Én azt gondolom, hogy miután mi jogerősen lezárt ügyekben vizsgálódunk, hiszen a folyamatban levő ügyekben semmiképp sem szeretnénk beavatkozni, a két dolog nem kapcsolódik össze. Egy másik dolog, hogy az új PTK jogintézményei, megváltozott jogintézményei közül lehetséges, hogy napirendre vesszük például a rokontartás kérdéskörét, hiszen Magyarországon is egyre több az idős ember, egyre több a nyugdíjas, a fiatalok sokkal jobban ki vannak szolgáltatva a munkaerőpiacnak, mint a korábbi évtizedekben, és időnként bizony nehézségekbe ütközik az idősekről való gondoskodás, az idősekkel való kapcsolat fenntartása, és szeretnénk valószínűleg megvizsgálni azt, hogy a rokontartással kapcsolatos jogviták hogyan alakultak az elmúlt években, amit indokolhat az is, hogy az új polgári törvénykönyv némiképp másképp kezeli, mint a régi.
És itt a szabályozás nem olyan nagyon régen változott is.
Így van.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást, Darák Pétert, a kúria elnökét hallották. A műsor elkészítésében Kálló Izabella szerkesztő kollégám és Erdei Tamás szerkesztő kollégám vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.